117 perc.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. A Munkástanácsok Országos Szövetsége és a Szakszervezetek Együttműködési Fórum aggodalma vették tudomásul, hogy az új kormányzati struktúrában egyelőre nem látható önálló, kifejezetten foglalkoztatás politikáért és munkaügyekért felelős államtitkár. Ezért nyílt levelet intéztek a kérdésben a miniszterelnökhöz, amelyet aztán csatoltva küldtek a különböző sajtó szerveknek, így a Civil Rádiónak is. És a telefonban itt van Csódi Csaba, a Szakszervezetek Együttműködésének Fórumának alelnöke, vagy elnöke, bocsánat. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Ez most nyilvánvaló, amikor feláll egy új kormányzat, akkor valószínűleg megjelennek azok a sebek, ami ebben az értelemben az oldalán megjelenik, és a foglalkoztatás ez egy ilyen téma, ugye ebben az értelemben. Igazából mit szeretnének, mi ebben a maguk igénye, egész pontosan mi az, amit várnak egy kormányzattól, egy új kormányzattól ezzel a tartalommal?
Hát hadd pontosítsak, hogy ezek nem sebek, azért ez ennél sokkal konkrétabb. Tehát a foglalkoztatás politikának valamilyen önálló és lehetőség szerint erős megfogalmazása egy kormányban, legyen az minisztériumi szint, vagy úgynevezett államtitkári szint, az ugye Magyarországon eddig mindig létezett a rendszerváltás óta, előtte is, csak most azt gondolom, hogy odáig ne menjünk vissza. És ugye ez azért is fontos, mert a tripartizmus, tehát az úgynevezett háromoldalú érdekegyeztetés és annak a felügyelete, ezt ugye úgy szokták mondani, hogy a munka világát érinti, ez pedig nagyon egyszerűsítve arról szól, hogy mindazok, akik a hatalomból így vagy úgy kiszorulnak, ezek ugye a dolgozó rétegek, ha jól tetszik, a munkavállalók, azoknak a jogi szabályozása, a keretrendszere, az erről való egyeztetése egy intézményes egyeztetési keretbe kell, hogy megvalósuljon, és ezeknek olyan mindennapi kérdéseket érintenek, amit egyetlen kormányzat sem tud eltekinteni, csak nem mindegy, hogy ezt egy erős, mondjuk egy erős szakállamtitkárság felügyelete alatt a munkavállalók képviselőivel egyeztetve végzi, vagy úgy gondolja, ezre volt példa ugye az előző kormányzat az elmúlt 4 ciklusán keresztül, hogy képes arra, hogy kitalálja magától, hogy az egyes munkavállalók, az egyes szakmacsoportoknak milyen jogi háttérre, milyen rendszerre van szüksége ahhoz, hogy lehetőség szerint mondjuk ne halljanak bele és ne rokkanjanak bele a munkavégzésbe. Tehát itt most egy olyan problémával szembesülünk, hogy egy új kormányzat az elmúlt évtizedek után először nem határozta meg azt, hogy hol van ezeknek az ügyeknek az intézése, illetve úgy határozta meg, hogy tulajdonképpen szét van osztva 3 minisztérium irányába, a Szociális és Családügyi Minisztériumnál, a Kulturális és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Minisztériumnál, illetőleg a miniszterelnökségnél, ezen belül pedig ugye az elsődleges érdekköre, és ezt hangsúlyoztuk a munkástanácsokkal együtt ugye a nyilatkozatunkban, a közszférában foglalkoztatottak esetében pedig ugye ez még jobban szétválik.
Értem a dolgot, és ez szerintem erre mindenki, aki hallgatóként erre emlékszik, mindig hall, és emlékszik olyan beszélgetésekre, olyan fajta sajtóanyagokra, amikor a háromoldalú egyeztetések zajlottak, és ennek alapján fontos döntések születtek, vagy éppen vita volt, és ezt különböző módon értelmezték, így van, ezt mindannyian emlékezünk. Tulajdonképpen ennek a hiánya bizonyára erősen visszahatna a mindennapos működésünkre, és csomó gondot okozna. Az a kérdés, hogy maga hol tudják maguk elképzelni ezt a dolgot, hova kellene tartozni egy önálló minisztériumot gondolnak, vagy tulajdonképpen ennek a dolognak egy bármilyen államtitkárságon integrálható feladatként jelenne megjelennie. Hogy gondolják?
Azt gondolom, hogy mint a magunk, tehát mind a SZEF-nél, mind a munkástanácsok nevében ezt elmondhatom, hogy ugye olyan jogosultságokat nem vindikálunk a szakszervezeteknek és a szakmai konfederációknak, amit a választott parlament által meghatározott kormány jogosultsága, tehát hogy ő ezt milyen módon akarja elhelyezni a térben, abba azért nem kötnénk bele, nyilvánvaló módon én helyzetemnél fogva elsősorban egy munkahogyi kapcsolatokért felelős minisztériumot tartanék a legjobbnak, de hát ugye ilyen már nagyon régen volt Magyarországon, tehát mondjuk egy szakállamtitkárság az erre megfelelne. Most a jelenlegi kormányzati struktúrában ennek a szakállamtitkárságnak a helye a Szociális és Családügyi Minisztériumban van. Ez mondjuk számomra személy szerint a saját politikai tapasztalatommal nem feltétlenül a legjobb megoldás, de ha egyszer ez a döntés született a parlamenti többséget kapott politikai erő részéről, mi ezzel együtt tudunk élni. Tehát igazából a Szociális és Családügyi Minisztérium az, ahol a jelenlegi kormány struktúrában, ha ez nem változik, a helyét látjuk mondjuk egy munkaügyi kapcsolatokért felelős államtitkárságnak.
Uh-huh. Ezt köszönöm, mert legalábbis azt mondom, nyilván nem az önök feladata kitalálni ezt, de a maguk víziója viszont számít ebben a dolog értelemben, hogy lehessen egymással egyezkedni, értelmezni, hogy egyáltalán hol látják az erejét ennek a dolognak.
Igen, tehát annyit hadd tegyek hozzá, hogy jelen pillanatban azért most már ez elég komoly probléma.
Persze.
A közszférában pedig különösen, hogy nincs kihez fordulni. Tehát jelen pillanatban ugye azt látjuk, hogy van ez a három felé osztott terület, a minisztériumokat megkerestük, konfederációs szinten választ nem kaptunk, azt látjuk, hogy az egészségügyi és az oktatási területen, amik nyilván kiemelt programpontjai voltak a Tiszapártnak a választáson, a minisztérium nem rendszerszerű és nem intézményes találkozókat, nem egyeztetéseket kezdeményezett az ágazati szakszervezetekkel, amit egyébként pozitív dolognak tartunk, de ez nem tudja pótolni, ugye ezt az elmúlt négy cikluson át hatalmon lévő kormányzatnak is elmondtuk, hogy az ilyen típusú találkozások nem tudják pótolni az intézményes érdekegyeztetést, aminek ugye vannak különböző szintjei. És hát ugye ezért is lenne fontos, hiszen ennek az államtitkárság lenne az, akinél tudunk kezdeményezéssel fellépni, illetve aki meg tudja szervezni, mert bizony ez egy ilyen sokszor nem egyszerű adminisztratív feladat, meg tudja szervezni egyébként a jogrendben ma is létező érdekegyeztető tanácsoknak, érdekegyeztető intézményeknek a működését, és biztosítja hozzá a háttértámogatást, amennyiben van erre politikánték persze.
Én úgy érzékelem most itt a politikai szándéknál, legalábbis a deklarációk szintjén igenis az együttműködés, az egyeztetések ennek a kormányzatnak legalábbis deklarált célja. Tehát azt gondolom, hogy ebben az értelemben lehet, hogy várható ebben valami történik, valami változás, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan hat. Azt mondták, hogy azt olvastam, hogy nyílt levelet írtak, ugye, ebben az egész történetben. Kaptak-e már eddig valami visszajelzést ezzel kapcsolatosan?
Erre a megkeresésünkre sem kaptunk sajnos visszajelzést. Ahogy korábban, amikor felállt a minisztériumi struktúra, akkor ugye az említett három minisztériumot a Szakszervezetek Együttműködési Fórumától megkerestük önállóan is, arra sem kaptunk egyébként visszajelzést. Azt is eljutottuk a sajtóhoz, csak az kevésbé keltette fel az érteklődést meg a figyelmet.
Ja, értem. Én nem találkoztam azzal a sajtóanyaggal, valószínűleg azért nem került vele, de figyelni fogok a jövőben is. De az is érdekel, mondom, hogy mit várnak ettől a levéltől. Tehát, hogyha a megoldást várják ebbe az értelme, valószínűleg ez a levél legfeljebb csak felkelti a figyelmet. Nagyon szeretném, hogyha persze erős hatása lenne ez a levél a döntéshozókra, de...
Én ezt konkrétan meg tudom fogalmazni, hogy amennyiben valóban ezt a... Tehát ugye itt ön említette, hogy az egyeztetés deklaráltan fontos, ezt nagyon jónak tartjuk, csak ugye a munkavilágával kapcsolatos érdekegyeztetés egyik sajátossága az az intézményes érdekegyeztetés, persze, ami egyébként nemzetközi egyezményeken és magyarországi jogszabályokkal körülbástyázott rendszeren alapul, tehát itt az lenne a megnyugtató, ha legalább a jelenleg létező intézményes érdekegyeztetési kereteken, ez a közszférában elsősorban az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács, a versenyszférában a versenyszférzési kormány konzultációs fóruma összehívásra kerülne, és ott az adott szakminiszterek vagy az általuk delegált államtitkárokkal ezeket a kérdéseket meg tudnánk beszélni. De ugye erre még nem került sor, pedig mind az előbb említett korábbi kezdeményezéseink, mind ugye ennek a levélnek a szövege, ezzel lehetne leggyorsabban átvágni a gordiuszi csomót, hogy a jelenleg is létező intézményes érdekegyeztetés keretében belül, tehát mondjuk a civil szervezetekkel szemben ennek van egy bizonyos keretrendszere, amit egyébként Magyarország nemzetközi egyezményekben vállalt, vagy működtet. Egyelőre viszont semmilyen információnk nincsen, tehát valójában a Facebookról nyert információ a legtöbb, és ez nagyon kevés azért egy ilyen nagy rendszer esetében.
Hát igen, viszont magunk most kezdeményezők, és ebben az egész történetben a kezdeményezésre várni kell a reakciókat. Én azt gondolom, hogy itt azért sürget az idő, én is így gondolom. Tehát ebben az értelemben nagyon jó lenne, minél hamarabb kaphatnának maguk erre valami fajta intézményes választ, nem is egyszerű megnyugtató választ, hanem intézményes választ, mert itt a fontos az, hogy nem egyszerűen föl kell venni a kapcsolatot magukkal, hanem föl kell építeni ennek az egésznek a struktúráját. Ami mondom,
tehát a struktúra létezik, működtetni kellene. Tehát pontosan ez a mi meglepetésünk, hogy ezek a struktúrák léteznek, most, hogy ezek jól működnek, vagy nem jól, az egy más kérdés, de le kellene ülni a létező struktúrán belül egyeztetni ezekről a kérdésekről, és akkor el tudna indulni akár egy hosszabb távú átalakulási folyamat is, miért ne lehetne, az egy jogos igénye egyébként egy politikai erőnek, hogy át akarja alakítani a meglévő struktúrát, arról nem is beszélve, hogy hát itt azért a szakszervezeti oldalnak is van elég sok kifogása a jelenlegi struktúrával, szerintem még olyan is, ahol egyébként találkoznának is a vélemények, de ha ugye a meglévő jogszabályi keretek között nem indul el az egyeztetés, akkor elég nehéz lesz beszélni róla.
Úgyhogy én csak annyit tudok mondani, hogy nagyon szívesen adtunk ennek fórumot, és hát beszélünk róla, és szeretném is, hogyha visszatérnénk. Tehát arra gondolok, hogy egy hónapon belül nem történik semmi, akkor lehet, hogy újra keressük magát, és megpróbálunk újra ennek a dolognak valami nagyobb hangot kerekíteni, de erősen hiszem, hogy ennek hamar kell, hogy legyen valami fajta reakciója, mert ez mindenki érdeke, és ez a tovább folytatása a mostani viszonyoknak ilyen szempontból megnyugtatóvá tehetni azt, amit most egyébként sokan nyugtalanul várnak, hogy történjen itt már valami. Történik el valami, és igazán arra emlékszem, hogy nyár közepén már hallottam és olvastam egy csomó egyeztetési, hogy is mondjam, törekvéseket még a nyár közepén is, és az érdekes, hogy ez most valahogy hiányzott, és látja, most, hogy olvastam a maguk sajtóanyagát, érzékeltem, hogy valóban ez hiányzik, hogy ennek a területnek nincsen igazából elég figyelem, nem kapott elég figyelmet. Úgyhogy a magunk részén most megtettük a lehetőséget, beszéltünk róla, és szeretném is, hogyha a döntés azok erre odafigyelnének, és hogyha nem sikerül, akkor visszatérünk egy kicsit rá. Ennyit tehetek.
Köszönöm, hogy segítettek kihangosítani a fellépést.
Ez a feladatunk, és ezt fogjuk csinálni legközelebb, és mindenképpen szorítunk, hogy ez a dolog a helyére kerüljön, mert nincs más dolog, mint a helyére kerüljön. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm, hogy megkerestek minket.
Viszontlátásra.
Kamu gatal, gatal, bukankah kau sudah berpunya? Jangan pernah engkau mencoba. Sekali jangan pernah lupa aku, bukan semudah yang engkau jumpa. Engkau bukannya yang ku cinta, sejuta pilihan di depan mata. Kamu gatal, 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 bukankah kau sudah berpunya? Jangan pernah engkau mencoba. Coba sesekali, jangan pernah coba dalam sedalam-dalamnya keras hitam jiwa yang selalu ditekan. Sejuta pilihan di depan mata, namun satu pun tiada yang mampu merajai jiwaku. Kamu gatal, 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 bukankah kau sudah berpunya?
Száztizennégy, 115, 116. 117 perc.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. A mindennapokban is egyre nehezebb figyelmen kívül hagyni az éghajlatváltozás jeleit. A szokatlan korai virágzás, a hirtelen nyári hőség, vagy az egyre szélsőségesebb időjárás mind azt mutatják, a föld klímája gyors ütemben változik. És a telefonban itt van Fázolt Helga, a Civil Rádió szerkesztője. Szerbusz Helga!
Szerbusz András!
Örülök, hogy itt vagy, mert mi mindig ilyen fontos dolgok szoktunk beszélgetni, és most egy nagyon fontos dolog van, mégpedig, hogy úgy tűnik, mintha megborult volna a Föld energiaegyensúlya, de igazából nem nagyon értem, hogy ez mit jelent, csak a következményeit, hogy üvegházhatás, hogy hirtelen változnak a különböző hőmérsékletek, az óceán melegedik, a gleccserek olvadnak, a víztengerszint emelkedik, szóval mi ez?
Mi történik itt? Hát ez egy nagyon drámai fordulat, ez azt mondhatnánk úgy, hogy itt a vége az eddig ismert korszakunknak, és kezdődik az új. És úgy tudnám neked mondjuk elmagyarázni, hogy ez a megborult az energiaegyensúly, ez azt jelenti, hogy a Földnek a saját ökoszisztémájából kifolyólag mindig is, vagy mondjuk a dinoszauruszok óta volt egy saját atmoszférája, amiben az üvegházhatású gázoknak a száma az lényegesen alacsonyabb volt, mint az ipari forradalom előtt. És a napnak az energiája, mert ugye az történik egész pontosan, hogy a beérkező hő, ami a napból érkezik hő, az nem tud visszaáramolni az üvegházhatású gázoknak köszönhetően, vagy inkább az eredményeként. Az üvegházhatású gázoknak ez az úgynevezett üvegházhatás viszont ugye a szén-dioxid kibocsátásunk okozza, ami egyértelműen az emberi tevékenységnek a következménye, úgyhogy ha ezt szemléltetnem kéne, de nem könnyű egy példával, akkor úgy néz neki, mintha ugye a napból mi folyton kapjuk a hőt, ez olyan, mintha mondjuk mindig lenne egy radiátorunk a szobában, és a szoba hőmérséklete, meg a mi emberi civilizációnknak a ökoszisztémája, az ehhez a hőmérséklethez igazodna.
Igen.
Viszont ez az energiaegyensúly borulás, ez azt eredményezi, hogy nem tud vissza, nem tud a földről kifelé áramolni, mert ugye az üvegházhatású gázok leblokkolják ezt az egészséges ökoszisztémát, és ez olyan, mintha egy bazi nagy paplannal betakarnánk az egész ökoszisztémánkat, és a befelé áramlásban még működik, viszont a visszafelé áramlást már az üvegházhatású gázok megakadályozzák, tehát tulajdonképpen a saját üvegházhatású burkunkba, hát azt nem mondom, hogy fuldoklunk, de ebben melegszik a hőmérséklet.
Befülettünk a takaró alatt? Befülettünk a takaró alatt?
Befogunk. Egyre jobban, és ezt kezdték el most, ezt a Meteorológiai Világszervezet ennek a kutatásnak az eredményét tette közzé, hogy ez tulajdonképpen, amit most úgy hívnak, hogy az energiaegyensúly drasztikusan megbomlott a bolygón.
Ezt hogy csináltuk? Mert az igazság azt tudja, az előbb mondta itt, hogy a üvegházhatás hogy keletkezik, de úgy tudom, hogy például az élet keletkezésének éppen mi a köztes útja vagyunk, mert a Vénusz pontosan tele van üvegházhat. Az egész működésének az a problémája, hogy az egész rendszer egy üvegház rendszerben van benne, és a rettentő magas hőmérséklet van, és az életnek a lehetőség ott nincs. De ezek szerint akkor mi is most kezdünk abba az irányba arra szólni?
Hát igen, azt nem tudjuk, hogy a Vénuszon azt mit csináltuk, mi voltunk.
Az nem mi voltunk, nem voltam.
Nem tudjuk, hogy ott mi történt. Az biztos, hogy tehát azért nagyon jó, amit mondasz, mert rávilágít arra, hogy a Föld ökoszisztémája, és a Föld általunk ismert ökoszisztémája, mert ugye a bolygó maga már működött magasabb szén-dioxid kibocsátással, míg a dinók után is, amiről te meg én szoktunk gyakran a magánbeszélgetéseinkben szót ejteni, viszont mi, és az a civilizáció, amit mi ismerünk ezekkel a téllel, ezekkel a nyárral, ezzel az évszakok váltásával, ezzel a típusú mondjuk kárpátaljai, vagy kárpátok közötti éghajlata, ezzel vagyunk mi együtt egy ismeretben, és ezt borítottuk saját magunkra tulajdonképpen, azáltal, hogy ugye senki nem figyelt oda, hogy a szén-dioxid kibocsátás az olyan mértékű, hogy azt a légkör már nem tudja sem kikapni, sem lenyelni, és az egész egyszerűen ott maradt a Föld körül, és ezen már nem tud vissza. Ez az ökoszisztéma, amiben mi éltünk, hogy az óceánok gyönyörűen visszapárologtatták, ugye erről pont a múltban meséltünk, hogy az elsőket ugye az óceáni párolgás okozza, és az óceánok egyszerűen nem tudják vissza közvetíteni azt az energiát, amit a napból fölvesznek, a növényeink nem tudnak ugyanilyen mértékben fotoszintetizálni, és ennek a széndioxidnak köszönhetően melegszik például, ugye ott marad a hő az óceánokban, az óceánok hőmérséklete folyamatosan emiatt melegszik, plusz savasodik a széndioxid túlmennyiség miatt, amit egyszerűen visszapattint a légkör az óceánokba, és elindult ez a folyamat, ami hát annak, hogy vége lenne, az most már így, inkább azt mondom, hogy ennek más vége lesz, mint amit eddig mi valaha.
Tehát akkor a fő gonosz ebben az értelemben maga a széndioxid kibocsátás, ugye? Ezt mondod gyakorlatilag.
Igen.
Tehát igen. Itt alapvetően azt tudom, hogy rekordot értünk el, milyen magas szintje sose volt a széndioxid koncentrációnak, mint most a Föld környékén, ennek a következményét szívjük ezügyben. De hogyan lehet a széndioxidot egyáltalán közömbösíteni? Tehát hogyan lehet ebből a dologból, hogy is mondjam, békét teremteni? Mi a lehetséges technika? Nem tudom, tudunk-e erre valamit?
Hú, hát ugye ez egy nehéz kérdés, mert ezt, hogyha mi nem avatkozzánk ilyen mértékben, másként mondom, a Föld nincs még hozzászokva ahhoz, hogy jön az ember, és akkor ilyen elektromos testre, ami elment itt az előbb az ablakom előtt, ráadásul már ilyen full hibrid, nem tudom, ilyen verzióban, már nagyon négykeréken, szerintem hiába való lett volna szólni a bennem lőhölgynek, hogy ki, tudod, mit csinálsz, tehát a gyereked jövőjét teszettünk, hogy én fúzzuk ki. A Föld annyi az egyensúlyunk borult meg, az eddig ismert egyensúlyunk borult meg, és ugye kötnek széndioxidot a fák, őrületes nagy erőkkel, amivel még te is én is nevelkedtünk, amikor még tiszta levegő volt, esett hó. Kötnek széndioxidot, káros széndioxidot az óceánok, de ezt már nem bírják. Tehát az a néni, aki itt az előbb elhúzott az ablakom előtt, ő és a többiek olyan mértékű széndioxid kibocsátást csinálnak, amilyen ugye még nem volt a gyerekkoromban se, a tiédben se, és ez már túl sok a Földnek, úgyhogy a jövő szempontjából nem tudom, megállítom a piros lámpánál a hölgyet, és megkérdezem tőle, hogy mi az álláspontja, tartok tőle, hogy nem gondolja végig azt, amit csinál, és hát a Föld, ez egy bolygónk van, tehát túl fog menni a piros lámpán, én meg nem fogom tudni neki elmondani, hogy ki haza kéne menni, és el kéne gondolkozni ezen a 3700 köbcentis autón, hogy ennek valóban van-e valami egyensúlyos egyedül benne. Tehát túlfogyasztás.
Hát túlfogyasztás is van, azt is igen, de meg a fogyasztásnak ugye a mellékterméke ilyen szempontból a legproblémásak, ugye így és azt mondtad, és most éppen azt néztem itt a szakanyagok mellett, hogy mi itt az érdekes benne, talán a óceánok nagyon sokat veszítettek a széndioxid elnyelő képességeiben,
igen.
Ami pedig azt jelenti, hogy az óceánok tulajdonképpen igazából nagy szeméttelepé váltak az elmúlt időben, tehát ott egy nagy műanyaggyűjtő projekt van, hát néha látok egy-egy ilyen kisebb filmbetétet, ami arról szól, hogy mekkora erőfeszítésekkel próbálják összegyűjteni, és ahogy teszik közömbösíteni azokat a hatalmas szeméttelepeket itt ott amott az óceánokba, ami kifejezetten szerintem ennek egy, hogy is mondjam, egyik kiváltó oka. Úgyhogy hogy az biztos, hogy ez a cikk, amit most itt átbeszélünk, az arról szól, hogy figyelmeztet, hogy igenis itt most csinálni kell valamit globálisan is, meg egyénileg is. Tudsz-e valami olyasmit, amit egy ember tehet ezzel kapcsolatosan, egy hétköznapi ember?
Hát ez egy azért nehéz kérdés, András, mert az a széndioxid, amit most el akarunk nyelettetni az óceánokból, az még fagyból is sok, tehát jó dologból is kevesebben be szoktuk érni.
Persze.
Szerintem az, hogy folyamatosan lassítani, tehát minden, a média, mint negyedik hatalmi jel, tehát hogy megpróbáljuk mondani. Egy dolog jutott eszembe így az adás előtt erről a szuper Tesláról is, hogy ha egyszer ciki lesz egy ilyen autóval egyedül menni Ovival a gyerekért, a 4 éves gyerekért, akkor ha egyszer ez cikivé válik, és a klímavédelemből tényleg divat lesz, és divat lesz másként élni, divat, egyszerűen divat. Uh-huh. Azt gondolom, hogy az talán segíthet, mert én sem azt gondolom, hogy ez a hölgy szándékosan akarja a légkört mérgezni, és próbál ehhez az energiaegyensúly felboruláshoz hozzájárulni, hanem egész egyszerűen a divat ez, egy ilyen autó, és a tájékozatlanság.
De én talán még a divattal se hadakoznék, hanem talán az új felfedezéseket is egy kicsit be lehetne építeni, hiszen annak idején beszéltünk a hidrogénhajtású motorokról, aminek nulla kibocsátása van. Tehát, hogyha számolunk el azzal, hogy közlekedés van, és az emberek hozzák, viszik egymást az árukat is, meg az utazni is szoktak, akkor a dolognak ebben az értelemben azt a módszereit kell megkeresni, amelyik ezt a szokást nem a környezet károsítására, hanem talán ennek a minimalizására teheti, és a hidrogénhajtású motor sorok pont ilyenek. Lehet, hogy erre is szükség van. Tehát most már rég, annak ide, amikor az akkumulátort kezdték hozni, akkor ugye az egyik vezető érv pont az volt, hogy ott sincsen például olyan kibocsátás, ami gondot okozna a levegőnek. Így van. Más kérdés, hogy ott az akkumulátor okoz gondot, magában tokkal vonóval. Úgyhogy valószínűleg az az irány is fontos, hogy fel tudjunk fedezni olyan irányokat, ami a károsodást vagy a károsítást ezt minimalizálni tudja. Nem?
Igen, illetve ami nagyon fontos szerintem a klímavédelem kapcsán, hogy nem szabad egy nagyon rossz tanárnénit, meg jó diákot, vagy rossz diákot játszani, és jó tanárnénit, de nem szabad embereknek azt mondani, hogy ne csináld, meg ne így csináld, mert az ott az ő kis biodomja, hanem egész egyszerűen megmutatni azokat az alternatívákat, ami hát én sem gondoltam, hogy mennyire lassú folyamat, ugye most már 8. éve foglalkozom környezetvédelemmel az újságírásban. Ahonnan indultunk, az tényleg az őskor volt, és ahol most tartunk, azt gondolom, hogy ami a legfontosabb, hogy a mainstream Facebookok helyett valóban a tudomány vegye át a hangsúlyosabb részeket, ha a tudomány átvesz, és a kislányok falsankor majd tudósnak öltöznek, akkor sokkal könnyebb lesz már, meg hát az oktatás megint nyilván. Tehát ahogy rá neveljük azt a generációt, aki utánunk jön, arra ennyit talán a mi felelősségünk, hogy ránevelni őket, tudatosan ránevelni őket, hogy nem azt mondom, hogy mi elszúrtuk, mert nem ez volt a cél, hanem hogy próbáljuk meg ezeket a folyamatokat másképp kezelni a jövőben.
Szóval mondjuk, hogy fegyelmezetebbnek kéne lennünk, így van?
Hát ez így.
Mert ez igazság, hogy ha felismerjük ennek az érdekeit, akkor talán fegyelmezettebbek is leszünk. És ez is ide tartozik a történethez, így van? Mert jelenleg ebben az értelemben azt mondjuk, hogy mit számít, én nem okozom a karakárt, és akkor, hogyha emiatt azért már nem hiszem, hogy összedől a föld. És hát mindenkinek ez a mondata gyakorlatilag ilyen terméketlen koncepciókat hoz a világra, úgyhogy semmiképpen nem előnyös ez a helyzet, hogyha így marad. Úgyhogy fedezzék fel a jó megoldásokat, mi meg tartsuk be.
És legyenek büszkék rá. Tehát azt gondolom, hogy most találtál egy fontos kulcsot, hogy mindenki, aki tud egy picit változtatni ma az életformáján, elmegy gyalog az